Milyen fixkó volt ez az arany, tényleg? Tehát, hogy nyilván, amit tudunk róla, bölcs, nemzeti költő, a abszolút ilyen szoborrá merevített, ugye a hatalmas géniusz, aki a sztoikus bölcs, ami persze nyilván van igaz, de nyilván van nem igaz. Tehát ilyen ember nincs, ugye? Tehát hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez így legyen. Holott már az életében valóban körülírták, vagy megpróbálták, körülhordozták aranyt egy kicsit, mint ilyen véres kardot az országban, hogy legyen ő a nemzeti költő, amiről nyilván tudjuk, hogy nem is nagyon tetszett neki, de azért beleállt persze, tehát azért elfogadta ezt a státuszt, és ennél sokkal izgalmasabb volt az, hogy milyen figura volt, amit meg így a levelezésen keresztül lehetett talán leginkább rálátni, már azokon a leveleken keresztül persze, amit a fia egyáltalán engedett kiadni, illetve amit azóta a kiváló kritikai kiadásban a kiváló tudósok hozzáférhetővé tettek, mert ugye tudjuk, hogy a fia az elég rendesen alakította a mesternek, vagy a apának az imidzsét, tehát a levelezésből is kihagyott, kihúzott, tehát abszolút megírta az apját gyakorlatilag, megírta olyanra az apját, amilyennek igazából szerintem szerette volna, vagy amilyennek félte inkább, ismerve Arany László a legtragikus sorsát, vagy legalábbis rövid életét és meglehetősen furcsa egyéniségét. Szóval, hogy azok a levelek, amikhez hozzá lehet férni, azokból egy nagyon érdekes figura rajzolódott ki. Amikor ezt olvastam, ezt a levelezést, vagy foglalkoztam ugye a jellemével, meg hogy épül föl a jelleme, kik építik, kik a szereplői ennek a jellemnek, akkor például nagyjából azonos korú voltam, mint amikor, tehát a 30-as éveink közepén jártam én is, meg Arany is, és ez egy ilyen tök érdekes személyes kapcsolat. Tehát az derült ki, hogy most nem azt mondom, hogy ugyanolyan problémákkal küzdöttünk 150 év távlatából, teljesen idegen világ, két idegen világból, de azért valahogy nagyon érdekes volt az a fajta, például a férfi barátságnak a problémája, ami az Arany 30-as éveiben egy elég fontos elem volt, ugye Tompa Mihályjal való levelezéssel kapcsolatban. Ez is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen torzítás a magyar irodalmi kultúrába, hogy Petőfi-aranybarátság. Petőfi-aranybarátság az semmi, mármint úgy értem, hogy az őszinteségében, meg az informativitásában gyakorlatilag semmi a Tompa arany barátsághoz képest, ami ugye újra kezdődött, mert éppen Petőfémet egyszer összevesztek, eléggé komolyan összevesztek, és jogosan haragudott meg rá Tompa, azt kell, hogy mondjam. De ez a levelezés az 50-es évektől kezdődően egy nagyon érdekes, ilyen tényleg ez a 30-as évei közepén lévő két hipohonder férfi családapa, aki nagyjából a világ végén él, mindentől távol, és nyilván közöpedik tehetséges, hát szerintem ez egy nagyon érdekes dolog volt. Egy idő után már kicsit abba hagytam, mert már nem akartam, hogy rólam is szóljon azért ez a történet, mert azért még se rólam szól, sem nyilván, hogy föl sem merül. De akkor is nagyon, nagyon fontos. Ott azért lehetett látni azokat, amiket állandóan az egész magyar irodalomtörténet vagy kritika, ugye aranyal kapcsolatban mindig azt piszkál, hogy hol látszik az őszinte arany, ami tisztán, csupaszon meglátszik. Ugye ezért szerették a nyugatosok az őszikéket, hogy ott biztos, az már nem a mandátumos költő, az már nem a fölépített, nem tudom én, nemzet költője, de valójában szerintem ezek a levelek, legalábbis bizonyos elemei, ezek szerintem sokkal őszintébb, tehát sokkal érdekesebb képet festenek róla, csak az a baj, hogy ez a kép, ez nagyon nehezen egyeztethető össze azzal a képpel, ami a szobor, tehát ami a Stróp szobor, vagy nem tudom, vagy az Izsó leginkább, inkább az Izsó szobor, ugye, az akadémián. Ezzel a képpel ez nem fájt, ez egy élő ember volt, akinek annyi baja volt, nem csak a feje fájt, meg a gyomra, meg nem tudom, hanem nagyon sok baja volt. Ráadásul mindez egy ilyen melankolikus egyéniség, vagy egy melankolikus karakter jegyében, mondjuk ez engem még érdekelt egy picit, tehát hogy milyen a melankólia,